tenere vigilata, e bisogna smuovere il discernimento che utilizza e riempire più di così la tutta la vita intelligente e la spinta se non la ora e ci lascia molto così come la famiglia e così così tutta la vita di riscendere e riscendere e riscendere bizonyos fokig intézmény és ember közötti kommunikációnál is, tehát én egy picit feltételezem azt, hogy nem biztos, hogy teljesen mindegy az, hogy melyik intézetben áll szembe, annak függvényében, hogy az illető milyen kényszer alkot az intézményesség az ő állás. De tehát, hogy ebből adódóan, hát itt mondom, három ilyen ezeres mintán történtek ezek a vizsgálatok, és az egyiket a Szondai, és a másik a Tárki, a harmadikat a Medina végezte. Most nem akarok jelenleg részletesen beszélni erről a vizsgálatról, csak arra akartam fölhívni a figyelmet, hogy ez a törések hálót tudnak ebben. Igen, 2005-ben jelent meg a Demokrácia Kutatások Magyar Központi Alapítvány. Elképzelhető, de azt tudom, hogy könyvesboltokban lehet még kapni ilyen nagyobb könyvesboltokban belőle, és ez egy törések hálóhíza. Demokrácia Kutatások Magyar Központi Alapítvány. 2005. És Agnes Robert és Tardos Robert válogatta ezt, és a nekünk is van három tanulmányunk benne. Úgyhogy, és még azt is tudom mondani, hogy ezt a könyvtárakban is, itt az egyetemi könyvtárból is lehet szerezni. Ugyanakkor ez egy relatíve a könyvnek a vastagságához képest, ami 590 oldal, ugye egy olcsó könyvben 2500 forint, ugye kemény, ez azért van, mert nem az volt a célunk vele, hogy feltétlenül, hogy megtérüljön a kiadatása, ugye, hanem, hogy azért meg tudják venni, hogy feltételezzük, hogy esetleg diákok is használják, hogy valamit meg tudják venni. És talán azt még elmondanám, nem akarok csak propagálni, hogy ez egy olyan kutatás, ebben benne van minden kérdőív, amit a három kutatóintézet használ. Rengeteg melléklet, eredmény, és számos ilyen kutatás technológiai dolog is, tehát hogy a teljes kérdőívnek minden változata, hogy a mintákat hogyan súlyozták, a minták leírását, tehát minden dolog, amiből a dolgok a komolysága megítélhető, vagy egyáltalán a technikai kivitelezhetősége, hogy történt, ugye az minden nyomon követhető belőle. Tehát nem tudom, én természetesen nem, csak mondom, hogy ez olyan, ami a korábbihoz képest egy ilyen új könyv, és hogy ez még pillanatilag kapható könyvesboltokban, tehát, és vagy hogyha valakinek erre nincs pénze, ugye, hogy bizonyára a könyvtárba, hiszen az egyetemi könyvtárba is nyilván van belőle jó néhány példány, és ugye amikor vizsgai időszak lesz, akkor hirtelen megszállják a diákok a könyvtárakat, és ahol nem lehet hozzájuk pénze. Akinek nincs pénze, nem akarja megvenni, lehetne hozzájutni, vagy valamit, hát akkor érdemesebb, amit elejét kivenni, de majd Szóval, na hát, minden figyelmet erre a dologra is, hogy most ez ilyen friss adatokat is tartalmaz a dolog, hogy hát esetleg érdeklődött el. Minden esetben ugye az irodalmi jegyzék hát benne. Na most kérem szépen a következőkről szeretnék beszélni, hogy már egy 1990-es kutatásban is elkezdtük vizsgálni, hogy milyen motivum. Milyen motivum, hogy miért mennek el az emberek mégis szabad. De azért mondom, hogy egy önmagában véve is egy érdemes valami, mert talán az elmúlt időknek az egyik legnagyobb szociológusa, egy Kolman nevezett őszi ember, Kolman nevezető amerikai szociológus, aki ugyan 10 éve hallhatott meg körülbelül, ugye, ő felvetett egy nagyon érdekes kérdést, amit hát ilyen részvételi paradoxonnak is szoktam nevezni. És ez a részvételi paradoxonnak következő. Miért mennek el az emberek szavazni? Azt a kérdést tette fel, mert felveti, hogy nem olyan magától értetődő, hogy elmennek, ugye? De a következő mi az, ugye, hogy a közös gazdaságtanban, a politológiában szóval volt egy olyan elmélet, a Dawson-nak az elmélete, amely ilyen racionális választóból indult ki, és ez az volt. És az, ugye a racionális azt, hogy mindig azt mondja, hogy ha valamit csinál, annak van költségei és haszna. Na most, milyen költségek kerülnek fel egy választásra, és milyen haszna. De azt a kérdésre, hogy a formában, hogy miért mennek egyáltalán az emberek szabadni, mikor a következő képen gondolkodnak. Kérdezik. Olyan hosszában, mint az Egyesült Államok, ahol átműlős nagyságrendű szavazó mennyiség van, mennyit befolyásolja egy szavazatot. És önök azt mondhatnák, hogy tudunk olyan szavazatról, amikor az Egyesült Államok nagyon de ugye Kolman ezt előírta, és ugye felvetette azt, hogy legalábbis bizonyos helyzetekben, hát miért mennek el az emberek, úgy is gondolhatnak, hogy kérdezik. Úgy is a végeredni ilyetel lesz a tény szavazatban, az az egy szavazat. És ugye ennek kapcsán a szociológia már régóta beszél, és jelentek is valamit, úgy is gondolhatnak. Hogy úgy gondolkodik valaki, hogy nem érdemes nekem benne. Úgyse az én egyéni helyzetem dönti el, sőt, még mit tudom én a sztrájkoknál, ugye mindig dilemma szokott lenni, hogy csatlakozzak-e a sztrájkhoz az emberek, csak meg nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy kérek, ha eléri a sztrájk a célját, akkor az én véletem is felemel. Ha meg nem éri el, akkor esetleg miután én részt vettem, akkor megszakom, elbocsátanak, és a többi. Tehát a legjobban akkor járok, hogy nem sem sem. Ez ilyen folyamatos esetleg. Számos területen előfordulva. És ugye Kolman arra jöttem a figyelmet, hogy a választásnál is, mert hogy arra gondol a pasas, hogy hát most én inkább elmegyek királykodni, mert ugye az mégis. Ugyanakkor ennek ellenére, hogy ez alapján a logika alapján, hogy nagyon-nagyon kicsit számít egy szavazat. Ugye? Mégis ugye azt látjuk, hogy vannak országok, ahol nagyon sokan, sőt, hát hogy általában véde, a civilizált országokban, és fejlett országokban jóval 50% felett mennek az emberek, tehát hogy azért mégis elmennek. És felvetődik a kérdés, hogy miért mennek az emberek mégis, mikor sok szempontból úgy tűnne, hogy nem is olyan biztos, hogy racionális. Ugyanakkor láttuk, hogy nagyon mondjuk Magyarország általában egyfajta lehetőség, hogy egy országgyűlési választással és a fele nem helyvonul a saját választáson, ugye? Tehát látjuk, hogy azért nem kizárt, hogy valóban sokan úgy gondolkodnak, hogy hát, természetesen ezer másokkal lehet, hogy nem jönnek a politika, nem érdekel egész, úgyse azoknak gondoló, és jobb az ember. Millió motivuma lehet, de most mi azt keresgéltük, hogy mégis milyen fajta motivumok, amik hát elősegítik azt, hogy az emberek, hogy motiválják az embereket arra a részvételi magatartásra, és tulajdonképpen születni csak így elképzelésen sem, hogy mikor indultunk ki, bár aztán nem ezekkel a módszertani dolgokkal foglalkoztunk. Ugye azt figyeltük meg, hogy van minden, ugye arra mindig voltak adataink, már 90-ben is, sőt 89-ben is, hogy mit mondanak az emberek, hogy részt vennének egy választáson, vagy nem. Mindig megtudták, hogy részt venne, ha hétvén jönnek egy választás, és sőt, ha részt venne, akkor biztosan elmennek, valószínűleg nem mennek el, biztosan elmennek. Tehát van egy ilyen, amiből tudjuk, hogy az embereknek milyen a részvételi joga. Másrészt van egy olyan kérdés is, amit mindig minden országban felszoktak valamit. Kérdés országban tenni, hogy mennyire érdekel. És akkor van, nagyon érdekel, érdekel, nem olyan nagyon, kicsit érdekel, egyáltalán nem érdekel, ugye? És különböző országban különbözőképpen osztjuk ezt meg, sem különböző. Az az érdekes, hogyha megvizsgáljuk, hogy ez a két kérdés hogy visszatér egymáshoz, akkor azt tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen hát elvileg négy ilyen helyzet. Ha valaki érdekel, akkor én nem is elveszem. Ugye? Ez nem olyan megfelelődik. Érdekel, akkor én nem elveszem. Van olyan, aki nem érdekli, a politika is nem teljesen. De se jó különösen ennek ügy. Hiszen azt gondolnánk, és ismerünk meg az embereket, de kérem is abban a pillanatban, hogy a politikai kérdésben szóval elmosolyodik, van a másik tényleg, vagy harmadik. És a többi, hát van, tudjuk, hogy vannak itt emberek, akik hát nem abszolút nem érdekel a politika. És akkor ugye ez egy konzisztens magat, tehát hogy nem érdekel, nem érdekel. Igen, de mondjuk olyan is, aki érdekel a politika, nagyon érdekel a politika is, hogy elszavazni, és olyan is, aki elmegy szavazni, nem szeretne. És ugye most arra voltunk kíváncsiak, hogy mi jár előtt a négy fajta kombinációknak. És hát ezért technikai, most nem akarok a technikákba belemenni, mert végülis ez nem egy módszertani óra. Egy úgynevezett diszkriminancia analízissel tanultak ilyen. De egy diszkriminancia analízissel megvizsgáltuk, hogy ebben négy típus között, mögött milyen változók állnak, tehát mik magyarázzák, hogy milyen típusok jönnek létre, és hát alapjában véve azt tapasztaltuk, hogy három fajta motivum is rajzolódik. Három dimenzió. Egy-egy ilyen dimenzió az kicsit olyan, mint egy-egy faktor. De nem akarok most, tehát faktor szóra, faktor hozzám kérhetünk dolgozni, de nem akarok most egy nagyon ennek a technikai részleteibe belemenni. Minden esetre, mert elemzés alapján három alapvető típus három alapvető dimenzió. Az egyik az úgynevezett státusztudatosság, vagy státusztudatlanság dimenziója. Tehát az egyik ilyen alapvető dolog a státusztudat. Először csak rediktálom őket, és akkor utána próbálok néhány szövetni. A másikat úgy neveztük el, hogy konvenció. Ez mindegyik egy ilyen motivum, tehát konvencionalizmus. Tehát státusztudat az első, konvencionalizmus a második. A harmadik pedig úgy neveztük el, mindjárt el fogom magyarázni, csak hogy érthetően lehessen azért mondani, hogy dependencia, independencia. Már most mi jellemezte ezt a, az elsőt, ezt a státusztudatot? Ez már 90-ben, ugye 90-es kérdésben. A státusztudatot az jellemezte, hogy felül helyezkednek el azok a státusztudatos állampolgárok, akik általában véve azok jellemezőnek érdekli is a politikai segítségeket. Azért ennek a korból fejeződnek el, legalább pedig közöttünk ebben a diverzió azonnak, hogy nem érdekel a politikai segítségeket szavazni, de úgy jellemezhető a vizsgált elemzés alapján, hogy vannak olyan állampolgárok, akinek nagy a szabad, nagy a státusztudata, feltétlenül fontosnak, otthonosnak érzik magukat, ahol vannak, magabiztosak, feltétlenül elmennek szavazni, és vannak olyanok ennek a faktornak, vagy ennek a dimenziónak az alján, fokozatosan olyanok, akik alacsony a most rögtön, hogy jellemezze, milyen tényezőktől függ, hogy valakinek van-e státuszfogadalma. Az összes erőforrás tényezőkről már akkor azt tapasztaltuk, hogy mennél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál nagyobb a státuszfogadalma. Mennél több pénzt keres, mennél vagyonosabb, annál nagyobb a státuszfogadalma. Mennél nagyobb a network-i, a kapcsolathálózata, mennél több, ugye modern kifejezéssel, hogy írjuk már majd, komolyan, mert úgy mondanák, hogy mennél nagyobb a szociális tőkéje, mennél nagyobb a nexus rendszere, annál valószínű, hogy részben, hogy státusztudatos, és mennél kisebb, annál kevésbé. Sőt, általában valamely esély akkor is, hogy mennél inkább ilyen nagyvárosokba, központi településekbe, bár ez egy bonyolultabb dolog, annál is inkább státusztudatos, mint minden. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy a státusztudatosságunk rendfelezesen függ attól, hogy valaki milyen státusz a megyen magasabb a státusz, akár iskolai, akár vagyoni, akár kapcsolatfőkebeli státuszok is, annál valószínűbb, hogy részt vesz. És itt rögtön oda értünk, a három tényező közül, ugyanis ez a legerősebb. Ugye három tényező, mondtam a státuszod, ez a konvencionalizmus és a dependencia. Dependencia messze ez a legerősebb tényező. Tehát a legjobban, hogy kik benne kell szavazni, az attól függ, hogy milyen státusz az illetőnek. A magas státuszú akkor sokkal nagyobb valószínűséggel, a közepes státusz és sokkal a közepes státusz sokkal valószínűleg, a alacsony státusz és a legalacsonyabb státusz emberek igen kicsi, és ez szisztematikusan valóban csökkenés. Tehát a és itt már rögtön visszatértünk ahhoz, ami miért mondtam, hogy az is, hogy nagyon fontos, hogy sokan menjenek el szavazni, mert akkor az alsó rétegek akkor tudják, ugye, mert itt ők miután kevesebben mennek el, az ő reprezentációjuk az kisebb lesz. Tehát ilyen értelemben, erről ők tehetnek, idézőjelben bizonyos értelemben, de mégis meg kellene hívni a figyelmezet a legkevesebben, hogy egyébként valóban mennyire státusz, mondtam, mennyire osztályszerű tényezőkről, státuszszerű tényezőkről van szó, arra felé Iván például, hogy amerikai szociológusok már a első választás idején fölhívta a figyelmet, hogy milyen érdekes, és ezt főleg is mondom, mert erről beszéltem a szóval, hogy majd látni fogják, hogy a fák preferenciát az a modern világban viszonylag kevés státusz. Nem lehet azt mondani, hogy lényegében, hogy Magyarországon a két nagy pártnak, vagy kormánypártnak és ellenzéknek pártnak fogalmazunk meg, a státuszokat nekik olyan relevánsan lennének a különbség. Mondjuk úgy, hogy valaha gondolták, hogy egy-egy párt mögött valami különbségek, de lényegében véve a társadalmi összetételekre ilyen értelemben a státuszpozíció szerint nagyon is különbség. De jövő következő órán azt mondjuk, hogy csak foglalkozni, hogy jó, kirendelme, hogy de nagyon csekélyek a különbség. Ugyanakkor Szerényi fölhívta a figyelmet, hogy a között viszont, hogy valaki elmegy szavazni, nem, az bizony nem fogjuk. Tehát, hogy itt jön be igazából nézet az erőforrás tényező, osztály tényező, státusz tényező, hogy egyáltalán és ugye ezek a vizsgálatok ebben a tekintetben ezzel egy pecsengenek. Most a második dimenzió, az a konvencionalizmus, és nem konvencionalizmus. Ez a konvencionalizmus, ez tulajdonképpen azok a kérdések és azok az attitűdök, amikből ez tulajdonképpen összejár, és ugye itt alapjában véve egy arra csoportról van szó, amelyik hát úgy gondolja, hogy nem érdekli a politika, de ellen szakítja. Ezt a csoportot írjuk le, hogy itt döntően ezek között miről van szó.
Nem érdekli a politika, de ellen
szakítja. Hát ugye azt lehet megfigyelni, hogy itt egy ilyen jó kicsit konform magatartásokhoz, hogy egy új tulajdonképpen kiértünk, mert hát azért négy évekén van ez egy országgyűlési választás, akkor megyünk el, szavazzunk, hogy ezek más kérdések és ilyen megengedő, jóindulatú, konform magatartás folytató emberek, tehát valahogy a konvenciókhoz, ami illik, azt meg kell adni. Őt ugyan nem érdekli a politika, de ennyit a politika oltárán mégis áldoz, hogy hát elmegyek szavazni.
Ez önmagában, na most nem kevés ilyen ember van.
Gondolják meg, hogy egy országgyűlési választáson általában Magyarországon kétharmad elmegy szavazni. Durván alkotók, de kétharmad körül. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy a politika érdekli, hát az a verseny. Érdekli a politika. Tehát kétségben, hogy ez tény. Itt nagyon sok olyan ember van, aki érdekel különösebben a politika, vagy nagyon mérsékelten érdekel, hogy nem érdekeli a politika, de el lehet szavazni, mert az való, az úgy illik, mert a társadalmi norma azt mondja, hogy hát azért tényleg egyszer illik elmenni szavazni. Na most miből, mi határozza nekem az ilyen típusú hozzátartásra szavazni? Nem hosszasan, de abban értelme, hogy itt sok idős ember, hangsi ember, vallásos ember, tehát olyanok, akik vallásos emberek, és emiatt is kicsit romatlanok, ugye? És alacsony iskolai végzettségű ember. Ugye, csak ezért is mondom ezt, hogy milyen érdekes a szociológiai vizsgálat, hogy az egyik változóknál az iskolai végzettség a státusztudatnál pozitívan korrelál a dologgal. Ugye minél magasabb az iskolai végzettség, annál inkább megyek. Ebben a változónál most fordítva van szerencsére, hogy az alacsony iskolai végzettségek sokszor ebbe a típusba tartoznak, hogy ebbe a konvencionális oldalban nagyon nem érdekes politikának azért szabadul elmérni. De az alacsony iskolák, hogy az alacsony iskolai végzettségeket is ez elviszi egy nagy részüket, elég baj, lényegesen mennének el, egy nagy részüket elviszi szabadul. Rögtön azért szeretnék hozzátenni egy olyan módszertani képet, ami az utóbbi időben megerősödött bennem, és most nagyon fogok próbálni ezt vizsgálni, hogy nevezetesen az, aki abban nem, azt kétségtelennek tartom, hogy ez alapjában véve így van, tehát egy csomó ilyen ezzel részben. Az már egy kérdés számára, hogy ez a különös konformizmus, a konvenció, egyformán mutatkozik ennek a kérdőiben és a válaszokban. Nem arról van szó, hogy a kérdőjében jobban. Tehát a következőre gondolok, hogy általában véve, és ez is mindig egy ilyen módszertes probléma, hogyha valakit egy választás után megkérdezzük, hogy kérem, ön részt vette a szavazáson, akkor egy lényegesen nagyobb számot kapunk, mint a effektíve részt. Általában véve szerintem 10%-kal, és az alsó rétegeknél még nagyobb ez a ahhoz képest, hogy ellennek azt mondják, mindent leszámítva erről, hogy összetévedtik, hogy csak az egyik pont, hogy csak a második pont vonulnak, már milyen részik, hogy teljesen elmennek. Még akkor is mindig van egy ilyen felületes. Mi a dolog? Hát úgy hívik, és ezért a kérdező biztosnak is jó, azt mondja, hogy elment. Én erre nagyszerű példákat tudnék megmutatni, és az utolsó órán, amikor egy kicsit ilyen módszertani problémát is meglátni fogják, hogy azt mondja, hogy az emberek hogy emlékeznek volna, hogy mikor hova szavaztak. Hát az gyönyörűséges dolog. Az emberek mindig úgy emlékeznek, hogy nagyon nagy része, hogy ők arra szavaztak, hogy éppen most, vagy aki éppen most erős, vagy aki éppen most jól áll, olyan is előfordul, hogy megduplázódik. Képest, ugye, hosszabb erről majd külön fogok kutatni önöknek kutatásokat. Csak érzékeltetni szeretném, hogy ez a jelenség van, de emellett is, hogy valószínűleg az emberek egy kicsit a kérdőkivel is hát ilyen normatívan viselkednek, mert többen mondják azt, hogy részt vettek, és ezért hát ellenőrizni kell ezeket az adatokat különböző módszerekkel. Noha az is önnál természetesen, hogy ezeknek az embereknek a nagy része a normatívan, vagy a normatívan ragaszkodás, hogy szavazni sem megy. De van olyan, akik mégsem, de azért azt mondják, úgy emlékszik, hogy elment, hogy esetleg egy korábbi szavazásra emlékszik, amire úgy elment, de valahogy a kognitív diszonancia, a redukció és egyéb okok miatt, és mások valahogy többen mondják, hogy az emberek, hogy részt vettek, mint amelyet ténylegesen részt vettek, és ezt meg tudjuk számolni. Ugye, mert hát arról elég fontos adat van, hogy mennyien vettek részt a választáson. Tehát van ez a konvencionalizmus, mondom, ami egy jó dolog, akkor már megfordulok, hogy ezt elvisz azért, hogy ilyen abból indulunk ki, hogy az a 20-as. És ezt nem mindenki osztja ezt a részletet, és vannak olyan esetek, amikor a pártok ezt be nem hagyják, de úgy elemezni lehet, hogy stratégiai okokból előfordul néha, hogy úgy gondolják, hogy ha kevesebb ember vagy, akkor járunk több jobban, és a többi. Ez szerintem alapjában véve egy helytelen felfogás és sokszor visszaütő felfogás, de ugyanakkor mondom megfigyelhető, hogy ilyesmi van. És végül a konvencionalizmus motivuma az kevesebbet magyarázza részvételből, mint amennyit a státuszunk. Tehát az a legerősebb. A legkevesebbet magyaráz, de még mindig szignifikánsan magyaráz, az a dependencia, independencia. Na most ez a dependencia, independencia, ez 1990-re, ez egy következő jellegű dolog volt, hogy azok az independensek, ez a szegény, az a dependensek, az independensek, azok nem nagyon mentek el szavazni, de az independensek azok általában nem mentek el szavazni, mert ők közülük sokan azért a politika érdekében alapján őket, de nem mentek el, tehát ez egy olyan csoport volt, amit akkor úgy jelenleztük, hogy ebben van egyfajta ilyen politikán kívülállás, a lázadás egy jelenlőre. A politikai kívülállás, és ez annak idején 1990-ben ilyen fiatal között volt igazán jellemző. De nem egy erősségű, de szükségességű. Fiatalok között, főleg fiatal nagyvárosi, inkább kétkezi munkás közeli millióból, mint értelmiségi millióból származó volt. Mondom, ez a gyenge motivum, és hát ezek voltak azok, akik tehát, hogy mondjam, ők egy kicsit az egészen álltak mindig szembe, tehát az egész politikával, az egészet utasították el, ugye? Ez egy kisebb populáció, kisebb szignifikanciájú dolog, de a választási részét ez úgy azért befolyásolja valamelyest, hogy akik inkább ilyen independensek, azok szavazni kevésbé mennek el, a dependensek igen, és a három tényezők közül ez a legkevésbé, de szignifikáns. Na most elmondom, hogyha már ezt mégis elmondtam, és azt is, hogy milyen tényezőkről szintén. Ugye az első kettőt jól tudjuk magyarázni, ezzel azt értem, hogy eléggé erősen magyarázták ezek a változók, anyagi helyzet, jövedelem, iskolai végzettség, vallás, szociális kötődés, tehát ezek települési, jól lehet magyarázni. A legkevésbé ezt a harmadikat, de eléggé nagy városi jelenség, főleg budapesti, és kevésbé tudjuk magyarázni, de szépítés. Na most előre tudok ennyire, és elmondom azt, hogy a 2003-as felvétel alapból, és ez a könyvben megjelent, mert újra megpróbáltam térni, pici-pici bizonyos technikai újításokra megpróbáltuk megvizsgálni, hogy most hogy áll ez a három. És hát így is megkérdeztük ezt a politikai érdeklődés és választási részvételre mellett, és a következő tapasztaltuk, hogy az első két tényező az változatlan, hogy nagyon erős, és szinte ugyanúgy kimutatható munkat. Tehát a státusztudat tölkünk a legerősebben, akkor is ettől függőt adott, hogy anyagi helyzetből iskolai helyzetség, stb. És a konvencionalizmus is megvolt, tehát ugye az is egy erős tényező volt. A harmadik tényező az egy kicsit átalakult. Tehát ugye, tehát itt maradt a három típus, ugye azt látszik, ugye, hogy mikor számunkra a besatírozott dolgok azok, amik igazán érdekesek, ugye? Azt látjuk igazán a véve, hogy a státusztudatossága, ugye ez a gyakori részvétel és intenzív politikai érdeklődés a pozitív érdeket, a gyakori részvétel és politikai érdeklődés hiányánál ugye alakult ki ez a konvencionalizmus, az alkalmi részvétel és mérsékelt politikai érdeklődésnél alakult ki ez a dolog. Na most ennek a jellege kicsit megváltozott, ezt fenntartásosnak nevezzük. Mindjárt megnézzük, hogy mik ennek a jellegzetességei, mert ugye az volt a benyomásunk, hogy először is ezek fejjel fogunk. Ez a társadalmi a fejjel. Korábban ugye ez a independencia, ez egy, hát hogy mondjam, kicsit ilyen, őszintén szóval az adatok alapján az a két gondolkozó tanulcsa, hogy olyan fiatal emberek, nagyon egzisztenciáljuk sincsen volt, és aluljárta, és főleg Budapesten, és elég korlátozott iskolai végzettséget, tehát körülbelül ez volt akkor, 90-ben, a az, aki vizualizált az ember az adatokat.
Most itt egy egész másról van szó. Majd meglátjuk, hogy milyen társadalmi paraméterek rendelkezők. Ez egy olyan csoport, ami de van egy ilyen sértődöttség, egy bizonyos elégedetlenség, rendkívül erőteljesen hangozhatja a korrupció. Társadalmiak felett van itt az előbb is, ugye? És valamivel erősebb, most is a harmadik motivum, ez az első két motivum nagyon, de bizonyos fokig mondom, ennek a jellege megváltozott, ez egy fenntartásos szavazónak neveztük, ez olyan, akinél nagyon ingadozik az, hogy ő elmehet szabadni, és ha éppen megelégedett, akkor elmegy, ha nem elégedett, akkor próbáljuk egy kicsit megfejteni, hogy kik állnak ezek között a szavazók között. Először itt egy nagyon egyszerű táblát mutatni be, ami nem fogja önöket lefogni a tábla, hogy milyen házakban van. A három motivum milyen házakban fordul elő egyébként. Igen, ez az a baj, hogy a felfogatban ugye a következő, látják, hogy következő lakástípusokat csinálunk. Alsófalusi, alsóvárosi, kertes családi ház valaki, bérház magamhozva, ugye ez főleg nagyvárosokban van, panelve és modernvárosi. És a következőt látjuk, hogy ugye a státusz tudatos, a nagy pozitív értékkel, az részben a panelbe, részben a modern városiban. Ez a magas státusz. Ennek azok, akik igen nagy arányban elmennek szabadni, ezek ilyen lakásokban laknak, akik nagyon kevéssé, erős mínusz előjelen, mínusz 763, az alsó falusi, ezek a szegény falusi házak. Ugye az alsó városi házakban is az ilyen elhanyagolt, rossz helyzet, alsó városi házak is. Maguk a számok is hozzanak, hogy ez azért a legtöbb ember Magyarországon kertes családi ház valaki. Ugye? Aztán nagy szám még a panel relatíve, illetve a panel és a modern városi, és hát ugye még a vérház is, ugye? De a panel az az, ami igazán hát mondjuk a második kertes családi mellett. Tehát látjuk, hogy a státusz tudatos az ilyen, főleg a térvárosi, ugye modern város is van el, ugye? Itt is a státusz tudat. A konvencionalizmus, ahol be van satírozva, az jelentős a családi házakban, még jelentősebb az alsóvárosiban és a falusi, alsófalusiban. Tehát látjuk, hogy a konvencionalizmus lakásmódban is ilyen alacsonyabb szintű lakásmódokkal városunk, ugye? Jó szociológus bemegy egy házba, nem szabad ugyan következtetni róla, hogy ez milyen lehet a választási részvétel, de bizonyos módon mégis valószínűsíteni. Ugye, tehát úgy, nem az, hogy azok konkrétan elmennek el, hanem hogy az ilyen házakból hány százalék van. Ugye? És akkor van a másik, ez a fenntartásos, ez látjuk, hogy igen jellemzően modern városi, bérház és panel. Tehát nagyon jellemzőes, modern városi, bérház és panel. Na most ez még inkább markása rajzolja ki ezt, hogy melyik mögöttik vannak, és ezt talán látható is, ugye? És megolvasható. Most egy kicsit vegyük ezt így szemügyre. Ugye látják, hogy a besatírozott, ez mindig a státusztudatos, a második a konvencionális, a harmadik a fenntartásos. Milyen, és van egy ilyen tengely, hogy
centrum és periféria. Most elmondom, hogy centrumnak tekintettük Budapestet és a nagyváros, a bejegyzéseket, perifériának a kisvárosokat és a falvakat. Tehát tulajdonképpen ez egy összevonása a települési típusnak. A Budapest bejegyzéshely, másodszor a kisváros és a falvakat. Na most mi ugye először is, ami megfigyelhető? Hát nézzük, hasonlítjuk össze a státusztudatosságot. Látjuk, hogy az egyikben óriás érték, tehát a hagyja a státusztudatot. Ez egyszerűen ugye abból adódik, hogy ez is egy ilyen ökológiai dolog is, hogy a jó mód, a gazdagság és az iskolai végzettség szintje nem egyformán oszlik meg valóban, és nem egyformán oszlik meg a rajtlátosat, ami a centrumban. És ennek megfelelően ugye a nagyvárosokban szerintem a státusztudatosabbak, több a státusztudatos előfotívum és isebb a felfény. Na most a pontosan fordította helyzet a konvencionális motivumokkal. A konvencionális motivumok a perifériásokkal erősebb, ezeket összegyek azzal, amit az előbb ugye mondtam, hogy egyszer, mondjuk azt, hogy hát a szegényebb emberek között, a perifériákon, ott ez a normatartás, a megadása, a módja annak, ami ez egy olyan motivum, ami ezeket az embereket sokszor még akkor is elviszik szabadni, mert nem is értem. Ugye ezt látjuk, hogy sokkal magasabb a periférián, mint a centrum. Ez a norma, az elviszer, ez nem tűnik olyan erősnek a motivumok között, mint valamilyen. De hát érdekes módon, hogy az mindig ritka, hogyha valaki ugye a periférián nagyobb, mint a centrumban. Na most a legérdekesebb és számunkra a legérdekesebb ez a fenntartásos dolog, aminek a lakásmódjából is valamennyire is belőtte nekünk, hogy mi a helyzet, ugye? Itt is megfigyelhető, hogy ez a fenntartásos típus, ez sokkal inkább a centrumban van, mint a fenntartásban. Tehát az a jellemző, hogy így tulajdonképpen a három együtt ilyen U-alakú valami tartott, ugye? Meg fordított volna itt a periférián önmagában, mint a konvencionalizmus a legerősebb motívum, a fővárosban, a centrumokban pedig a státusztudat, illetve ez a fenntartásos. Na most én már annak idején, amikor ezt mértük, egy könyvnek a bemutatója, ott fölmikor a figyelmet arra, hogy
Fidesz
tízben tartják, hogy valamit alakult, ugye? Itt például ezek lehetőszak. Itt is volt a legalacsonyabb részvétel. Itt ezek a három olyan, amikor baloldali győzelem volt, az ez a három. Ez a három. Mindig magas is volt a részvétel. Tehát, hogy mondjam, tehát az például, ugye, hogy ez a fenntartásos szavazóhoz hogy viselkedik, ez nagyon sok választáson, ez a fenntartásos szavazó, mondom, ez inkább oldal elé hajló nagyobb arányában, nagyobb tömeg, kizárólag nagyobb tömegében, de mondom, ilyen fenntartásos az, hogy hát ha végül alakulnak a dolgok, akkor igenis, ha bal oldalra, ha nem, akkor inkább ott oldalra. Hát ugye ez a bizonyos fenntartásos szavazó, ami mondom egy kicsit így átalakult jellegében, nem szavazó. Valamilyen fajta ilyen mérsékeltet, de egy ilyen mérsékeltet, ilyen fenntartásos. Ezt a szót használtuk rá, tehát nem te vegy, és te, és ezt a tábor, és erre ezekre nem az jellemző, hogy kicsit érdekli. Nem nagyon kicsit érdekli, az a legjellemzőbb rájuk, de nem is az, hogy nem érdekli. Kicsit érdekli. Politika, inkább baloldali, és vagy elmezzel. Ez a bizonyos fenntartásos szavazó, hát amire egyáltalán szerintem egyáltalán